ezeket az első sejt, és előadom gyermek Péter professzorul. Megkérem, hogy megfogadtál be.
Kedves szkeptikus barátaim, tulajdonképpen két szempontból is nagyon nehéz helyzetben érzem magamat. Az első, hogy már nagyon korán megtanultam, amikor az első milyen tudományos konferenciával részt vettem, vagy akármiféle konferencián, hogy ezekben a konferenciában a szünet a legfontosabb. De most a szünetet így félbe szakítani egy előadásra, az illetlenség. A második, ami miatt egy kicsit nehéz helyzetben érzem magamat, hogy én amikor eljöttem, akkor azt gondoltam, hogy maga könnyű helyzetem beszélni, hogy bárki nekem ilyen evolúcióról, meg életkeletkezésről, meg bármiről, akármilyen kérdést majd fölvesz, akkor azt mondom, hogy itt ül a Szatmári Jós barátom, aki sokkal jobban ért ez a kérdéshez, mint hogy majd ő megválaszolja a kérdéseket. Hát itt maradtam egyedül. Na mindegy. Föltennék egy ilyen szamár vezetőt erre a Tólia írásvetítőre. Természetesen a szamár az én vagyok, hogy engem kell vezetni, hogy fordulatos. Az előadásom tulajdonképpen ebben a néhány sorban összefoglalható, tehát a szolgással utána nem is muszáj figyeljen. Az egész kérdésnek a lényege, amiről szeretnék beszélni, az rögtön az elején nem látszik, igen, Nem baj, én látom, és ez a lényeg. Esetleg később is kapcsolatban ne legyen zavaró. Na, most már valami látszik előre. Tehát, mielőtt elkezdenék beszélni az egész történetről, annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy miért nem lehet erről beszélni. Ugye azért nem lehet alapvetően beszélni, mert ez a legkényelmesebb kutatási terület, hogyha valaki erre adja a fejét, szeretném rögtön tisztázni, hogy nem ezzel foglalkozom főállásban, stresszterhelyéket kutatok, mert ez is előbb probléma egy kicsit. Ugyanis soha az életben nem lehet egy olyan kísérletet csinálni, amivel az ember valamilyen módon verifikálná azt, hogy az élet tulajdonképpen hogyan is keletkezett a Földön, mert hát ahhoz egy földméretű inkubátor kéne, vissza kell menni ugyanazokra a körülmények, és ugye akkor lehetne lejátszani a dolgot, tehát ezt nem a Nobel-díjas tudós, hanem egy kicsiben nagyobb személyiség a jó Isten tudja csak megcsinálni egyedül. Ami viszont négyennél is súlyosabb limitációkat, tehát korlátokat jelent, az erről való most már csak gondolkodásban, az két dolog legalább. Az első, hogy az időben a gondolkodásunk teljesen másféle skálához szokott hozzá, mint amit itt el kell képzelni ahhoz, hogy bármiféle gondolat, értelmes gondolat az emberek az eszébe jusson, vagy pedig bármiféle értelmes gondolatot szkeptikus módjára, kételkedő módjára ki tudja rakni az adat. Miről van szó? Ugyanis a nagypapa történelem ugye az, amit az ember meg tud élni. Tudja azt, hogy az ő nagyapja, mert hát nagyapja az már ritkában, miről mesélt neki. Tehát tulajdonképpen 100 évre tudunk visszatekinteni maximálisan, és ez az az időskála, amit valamilyen szinten meg tudunk érezni, amit meg tudunk élni a köznapokban, amikor már nem 100, hanem 100 000 évre kell visszatekinteni, vagy 100 000 éves folyamatot kell elképzelni, az már egy köznapi értelemben véve elképzelhetetlen folyamat, vagy legalábbis iszonyú lassúnak tűnik. Na most itt viszont azt veszük, hogy a földi élet kialakulásának vagy fejlődésének a 24 órájából ez a borzalmasan hosszú idő, a 100 000 év csak 17 másodpercet vesz el, akkor már látjuk azt, hogy egy olyan folyamat, amely mondjuk most egy kémiai folyamatról beszélek, hogy tényleg a kémához egy kicsit talán közelítsek a sejtek kialakulásához, amelyik 100 000 évig tart, amelyik elképesztően lassú, és tulajdonképpen nem is szabad vele foglalkozni, mert hát ki az a marha tudós, aki 100 000 évig tartó folyamatot elkezd vizsgálni, hát ugye a nulladik változás is ér el a saját élettartama alatt. Tehát egy ilyen folyamat az egy teljesen reális, egy teljesen valószerű folyamat lehetett a tényleges földi élet kialakulása során, amelyik egy nagyon pillanatnyi történésként valósulhatott meg. Tehát, hogyha valaki egy olyan elképzeléssel áll előtt, mondjuk egy olyan kezdeti sejtet, amelyik annyira lassan működik, és olyan kis hatékonysággal működik, hogy pusztán 100 000 év kell ahhoz, hogy mondjuk egy sejtciklust, egy osztódást végrehajtson, akkor mindenki, aki éppen tudományosan gondolkodik, azt mondja, hogy ez egy baromság. Tehát ezzel el se kell kezdeni gondolkodni. Azon, hogy ez nem egy picit jobban belegondol, akkor azt mondja, hogy hoppá, hát akkor azért az a 100 000 év egy kicsit más perspektívában volt, mint most. Tehát lehet, hogy akkor az ottani körülmények között egy ilyen 100 000 éves osztódást végrehajtó sejt, az versenyképes volt, mert nem volt jobb. Egészen majd legkésőbb, most már itt ülünk vele néhány órás sejténket, de akkor még nem volt. Tehát egy kicsit másféle gondolkodást kell, én azt hiszem, ilyenkor az embernek az agyában az idő szempontjából plantálja. A másik, ami nagyon fontos, az a hely. Ugye, hát itt, amikor mi kísérletezünk, akkor ugye méteres skálán mozgunk, ugye kezünk, lábunk, egyetek. hála Istennek itt nem kell olyan messze menni, mint mondjuk akár a kvarkoknál, tehát lefele, vagy akár az előzőadásokban előkörült galaktusoknál, vagy szupernováknál, vagy ősrobbanásnál, tehát felfele, bár az ősrobbanás az egyik lefele, mindegy, tehát a méretekben, de mégiscsak az ember elbizonytalanul, hiszen egy földméretű rendszer kell, hogy elképzelni. Valószínűleg ennek a földméretű rendszernek valami kitüntetett sarkocskái voltak azok, amelyek igen fontosak voltak az életkeletkezési szempontjából. Pontosan azok a sarkok, amelyekre a marha jó középiskolás csapatok is utaltak a rövid bemutatójukban, hogy természetesen ahol szuper evolúció lehetett, tehát ahol a változások olyan gyorsan mentek végbe, például egy vulkánnak a rejtőjén, hogy néha lefagyott a lábban, hát persze nem volt evolúció, néha mellette igen, tehát amikor valami mellette elfagyott szépen, és a 100 fokra mondjuk ilyen hipertermofil hőmérsékletre, hogy átmenetileg fölmelegedett az időszak, aztán utána elment, ez már leült, megszilárdult, és akkor utána meg jó hideg lett. És akkor ez az óriási változás, ez valószínűleg kedvezett ezeknek az élőlényeknek, mert szelektálta az életképesebb fajtát, és segítette a fejlődésüket. Tehát megint térben sajnos olyan elképesztő dolgokat kell elgondolni, mint hogy például, nagyon hiteltétes elméletes sok más mellett, a felhőkön keletkezett az élet. Mert hogy a felhőkön aztán voltak olyan magasságban lévő felhőkörnek, és ez pont a megfelelő hőmérséklet tartományban voltak, úgy a víz, amit itt az egyik előadó már középiskolás csapat nagyon jól kiemelte, víz jelen volt, tehát mindenképpen szükség, tehát az élet legfontosabb feltételének egyik volt. Tehát nagyon elképesztően más jellegű gondolatokat is nagyon komolyan kell venni, úgy érzem, amikor az életkialakulásról ezek beszélgetünk, mint amit egy közben gondolkodásról, egy laboratóriumi kísérletet, egy szokványos 21. századi munkamenettel, tudományos elképzeléssel hozzá tudnánk. Na most az utolsó, amit még el szeretnénk mondani a vezetőben, hogy még ez sem elég. Tehát nem elég az, hogy az ember belegondol abba, hogy iszonyú időt voltak, nem elég az, hogy belegondol abba, hogy milyen elképesztő helyek lehetnek akkor a Földön belül, a Föld különböző felszíni magasságaiban, hanem, és akkor itt kicsit talán vitatkoznék az egyik előadónak, vagy az egyik csapattal, aki fölült az egyik ábrájára, hogy Pánspermi, a Mászeri nincsen, hát nem tudjuk, hogy van-e, nem tudjuk, hogy van, de minden esetre vannak olyan extremofilek, vannak olyan baktériumok, amelyek képesek túlélni az űrutazást. Hát mondjak egyet, a Deinococcus radiodurans, ez egy nagyon aranyos baktérium, a nevét onnan kapta, hogy a rádióaktív sugárzást, a gamma sugárzást, hogy minden egyébben képes túlélni. Olyan kísérletet el lehet végezni, amikor egy üvegedényben berakjuk ezt a baktériumot egy röntgensugár forrás mellé, és az üvegedény már rég szétolt, már vidikára potogott szét, amikor a sugárzástól, a sugárterheléstől szétolnak egészségesen, amikor a baktérium még vidáman él és ott volt. Ez a radiodurans ezt úgy tudja megcsinálni, hogy nem egy adag DNS-e van, tehát ez a szerint immunokrénysa van, az örökítő anyag, hanem 5 kópia van egymás mellett, tehát hogyha az egyik kópia tönkre megy, akkor a másik 4 még valószínűleg azon a helyen legalábbis ép, de hogyha a másik is, tehát 5 sansza van a túlélésre, és hát ez egy nagyon előnyös tulajdonság, a ráadásul érdekes módon, nem csak a rádióaktív sugárzást érjük túl, hanem a távolságot is. Tehát pont azokat a körülmények, és a hidegen ismerek, és tehát pont azokat a körülmények, amelyek például egy meteorban túl kéne élni, ha meteor versenyben lenne egy ilyen baktérium, arról nem is beszélve, hogy ma már a föld felszín alatt 6 kilométerre élő baktériumokat is nagyszerűen meg lehet találni. Tehát hát egy akkor az, hogy 10 repónak, akkor meg lesz esetleg olyan is, ami 10 kilométerre él a föld felszín alatt. Tehát elképesztő helyeken tud az élet kialakulni, mert ez a kicsi kísérleti objektívünk, ez is már példa. Éppen ezért szeretnék mindenkit egy kicsit ilyen nagyon szárnyaló gondolkodásra biztatni, hogy valaha az életre erre a témáról próbálni gondolkodni. A nagyon jó minden kísérletet szeretném említeni. Tehát mik azok a feltételek, amelyek ugye a földélet kialakulásához kellettek? Mindenki, azt mondom, majdnem mindenki gondolom ismeri a Lurinak a tanácsára megvalósult életkísérletet, aminek talán 5000 változatot született meg az évtizedek során, 52-ben volt, ha jól emlékszem, az első kísérlet, amikor is ugye egy régi gáz elejében, ami a föld élet kialakulása során lehetett vélelmeztető volt, hogy a gázösszetétel valamikor modellezte, ebben különböző energiákat közöltek a legelején. Elektromos kísérlet formájában, aztán a UV, rádió kísérlet, az minden, amire el lehet kézdeni, hogy hogyan gyötörögjön az emberi még gázelejéket megcsinálták, bár lehet, hogy néhány talán újabbakat is tudnak találni. A lényeg az volt,
Esatto, non deve essere una grande, sta riconoscendo la grande, un micro che vieni, segno, se segno, se ti do che fa, non c'è per il mio nome, non è tanto, che adesso se non è da mortiare, tu direi che non arriva. Esatto, minda, proprio che sono minda, poi ho un moto molecolare, e poi da essere di questo tipo ciò, o meglio, gli RNA di certe cose, che ti è là. Perché non ti dice che la fai? Solo perché la fai in un modo, non è niente, beh, negli RNA, ok, vai là, e studiamo, se non cado, non è più, non cado, finito, non cado. És kellett egy membrán a harmadikán, ami a falként, a sejt falként elválasztotta a sejt belsejét a külső világ mindenféle borzalmas történésétől. És nem utolsó sorban, amikor a sejt felépített valamit, valamiféle értékesebb energia tartalmazza magát, az nem szökött meg, nem diffundált el az anyagban a sejt környezetében, hanem ott maradt, és lehetett a további magasztás. Mai tudásunk szerint, hogy ez a három dolog összeáll. Tehát van egy másolásra megkettőzésre képes anyag. Van egy metabolizmus segítő anyag, tehát egy olyan anyag, ami egy katalizátor, ami egy enzim. És van egy membrán, van egy fal a sejtben, akkor a sejtnek minden eleme, minden fontos alkotó része kialakul. Melyek lehetnek azok a makromolekulák, amelyek ezt előtt. Ugye az előző eszmefoglalásból is már nyilvánvaló volt, hogy ezek a molekulák, amelyek egy sejtnek az életét valami módon megalkothatják, ezek nem lehetnek annyira kicsik, annyira egyszerű molekulák, mint ami mindenféle kísérletben is előállt, tehát egyszerű cukrot, egyszerű adenozint, mint a fejlettségnek egy nagyon primitív és csak nem szervezőző formáját képezni kell. Ennél nagyobb molekulákra van szükség. Hát ez a sorba veheti az ember a jelenleg érvényes makromolekulákat, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon melyik volt az, amelyik a korábbi időszakban ennek a feltételnek megfelelt. Ugye mi van jelen? Hát ugye van jelen? Azok tribonukleáni savunk, fehérjénk, cukraink, fosfolipidjeink, és vannak különböző lipidjeink, zsírszerű anyagaink, ezek azok, amelyek a normál bioktérben könnyen előfordulnak, és a sejtek felépítő alapvető molekulaként jelenek. Ezek közül tulajdonképpen, ami szükséges, és egy nagyon izgalmas barátom foglalta össze a fehérjé tekeredéséről, a születéséről megjelent, sajnos egyébként csak angolul megjelent nagyszerű könyvében 2 évvel ezelőtt, ezek közül 290 és 300 fehérje gén elég ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon primitív organizmus összerakjuk. Érdekes ez, hogy most már meg is tudjuk talán mondani azt, hogy mennyi az a minimális információ, mennyi az a minimális építőkő darab kocka, amiből egy nagyon primitív baktérium összerakható, és ezekkel a funkciókkal is, tehát másolódni képes, elhatárolva a környezetétől, és egy valamiféle metabolizmussal annak szerint rendelkezik, amelyik egy zárt kör, azt ezeket azokat a molekulákat fel tudja építeni, amelyekre neki szüksége van. Ez a szám megdöbbentő. Tehát legalábbis én megjönnek találkozni, hogy olvastam számomra, én valami közé gondoltam, tehát összesen 300 építőkocka, 300 megjelen, úgy tűnik elég ahhoz, hogy egy normális élőlény, egy egész jó kis fejlettő, hogy jól van. És akkor még nem is beszéltünk ezekről a 100 ezer édes élőlényekről, tehát ezekről a kis primitívekről, ahol valószínűleg ebből jóval kevesebb is elég volt. Miért? Azért, mert a korábbi élőlényeknél meg lehetett engedni azt a luxust, hogy az egyik makromolekulát megműködik, nem kifejezetten is csak arra az egyszerű folyamatra volt jó, volt alkalmas, azt volt képes hatékonyan gyorsítani, amelyet egy mai enzim képes, hanem ezek ilyen elszúrt, ilyen lusta, ilyen mindennel foglalkozó enzimek voltak mai tudásunk szerint, amelyek nem, egyszerűen nem csak egy, hanem valószínűleg 10-20 jellegű folyamatot gyorsítottak meg, hát persze úgy ahogy, hát kompromisszumok kellett követni. Ez mindegyiket rossz volt, de a fő valamennyire. Na így aztán lehetett osztogatni. Tehát elképzelhető, hogy korábban ez a 300, ez nem 300 volt, csak mondjuk valami. Na most így ezt, mert ugye mindegyik többféle dolgot is csináltak, elszúrt módon, mert azért van. Na most, hogyha már csak 30, akkor egyszerűsödnek a feltételek, tehát egy kicsit kevesebb véletlenszerű folyamatot, vagy isteni csodaként összerakott ilyen egymásra találást kell ahhoz feltételezni, az emberi módon ezen a gondolkodási úton elindult, hogy megmagyarázza magának azt, hogy valami nagyon primitív van most, hogy az egyáltalán nem hasonlító terkező feltételek, ami ezzel a három tulajdonsággal rendelkezett, tehát mindig kockózni, tulajdonképpen megtetőzni valami fontos molekulája, másolni, tudod, volt neki metabolizmusa, tehát volt neki különböző olyan anyagban átalakult, és volt neki falak, ez légy előtt. Ráadásul falra nem is volt szükség. Miért nem volt szükség? Azért, elképzelhető módon az ötegi. Minden kijelentésen ez az előzetességben működik, olyan gondolkodás törvénykor az emberi bizonyítani, sajnos nem tudom, csak gondolkodás. Tehát elképzelések szerint Rex-Tex Hauser-nek volt egy gyönyörű, óriási kritérium, amit a Péter gondolat kritérium jutott az elképzelésekbe. A sejtekben, érdekes újság volt ennek közöttem, a sejtekben, tehát nem utolsó katonai vitával voltam, mert meg a Pétnek a bizonyos legjobb, ugye egy oldalra szálljon közül közöttem. Ebből látjuk, hogy milyen bonyolult ez a kérdés, hogy mennyire nem lehet normális állításokat tenni róla. Ugye? A normális, pontos állítás a tudományban általában három szavas. Ha valaki idáig eljut, hogy hogyan keletkezett az élet, hogy három szó, akkor, és erre megmondja a három szavas állatát, akkor nagyon jó. Hát ugye, amikor ez a válasz a 200 oldal, hát akkor még nem megyünk ott, ahol helyenlődik. Tehát az ő elképzeléseiben az volt a nagyon fontos elemény számomra is nagyon érdekes, úgy már akkor úgy, hogy amilyen közében érdekes, hogy azt képzeltem, hogy mi van akkor, hogyha az élet nem a felhőben, mint az előzőkben említettem, vagy egy őslevesben, amit ugye nagyon szokták szeretni, tehát hogy az úgyse óceán ősleves, aztán utána kiderül, hogy annyira víz lenne az ősleves, és semmilyen nem megyünk el, ilyen leves, még a menzási, tehát nem ott, hanem a tégla, tehát az ilyen agyon ásványok felszínén jött légyre. És akkor elkezdett eljátszani a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha ezt képzeli el. Hát maga érdekes dolgok vannak, ugyanis ezeknek a felszíneknek, és ezek egyetlen felszínek, tehát ilyen kis lukat majd itt a kis nyilván. Miért fontos ez? Hát egyrészt azért fontos, hogy ez a luk egy kicsit nagyobb, akkor van egy sorozat a falat. Tehát akkor a falnak egy jelentős része ott van, ugye üregben van az egész sejt valamilyen szinten, éppen ezért a védettsége már nagyon nagy mértékben biztosított. A másik, hogy általában az ilyen, tehát a nem egyenes felszínek, hanem a konvex, a konkáv felszínek, ilyen szempontból szinten mindegy, hogy a öblös felszín az a legjobb. Ezek a felszínek, ezek plusz katalitikus hajtóerővel rendelkeznek ilyen, mert azokat a molekulákat, amelyek kicsit is kötnek a felszínhez, bekoncentrálják abban a lúgba, abban a bugyolba, ahol hát ez az egész folyamat elképzelhetővé válik. Sőt, ráadásul természetesen ezek nem ilyen körökként, bőnyű gondok, mint amilyen ott már megkezdenek. Tehát ha ennél mondjuk egy ilyen szimmetrikusabb valami, hanem rücskök van benne. Na most a rücskök, azok nagyon fontosak, mert a rücsköknél aktív ilyen kitüremkedések, ilyen csúcsok keletkeznek, és ezeknél a csúcsoknál, ne felejtsük, még mindig agyagásványról beszélnek, tehát egy téglának a felszínéről beszélnek mikroszkopikus megnyitásban. Tehát a tégla felszínén megtalálható ilyen csücskök, azok iszonyú jó katalizátorok. Na most itt jön a nagy könnyedség, hogy az ember ezt egy egyszerű dolgot, tehát az agyagásvány, tehát egy tégla, tehát esetben bele gondol, vagy hozzá kombinál el, az egész folyamatot, kettő dolgot is félig meddig megspórolt. Megspórolta a elzártságot, tehát megspórolta magát, és megspórolta a katalízisnek, a folyamat elgyorsításnak egy jelentős részét. Tehát nem az egészét, mert minden elsőképes, de egy jelentős részét is. Na most már nagyon jól állunk, mert már csak a másolni képes anyagot kell valahogy oda belerakni, egy-két is vannak katalizáltak, és akkor ez egész úgy van, hogy elkezd működni. Tehát nagyon sokat segíthetnek olyan egyszerű dolgok, mint amit a Biblia is utal, hogy formó lesz. Tehát ugye azért tartó, ilyen tétartó. Mert most az a molekula, amelyik a legdanúsabbá vált az egészben, ugyanaz az elmes volt, ez nem sokat számára is van. Miért volt, vagy miért fontos? Ugye az áttörés, a nagyon-nagyon fontos felfedezés, amelyet cseh professzor Bulderben Nobel-díjat kapott 10-15 évvel ezelőtt, az a ribozimoknak a felfedezése volt. Nevezetesen azoknak az RNS molekuláknak, amelyek nem csak templátként, tehát nem csak másolható anyagként, hanem enzimekként is, tehát katalizátorként is tudtak megtenni. Ezek után már csak egy ugrás volt, azt elképzelni, hogy jó, hát akkor minden megvan. Hát akkor leegyszerűsítettük a makromolekulákat, nem kell sokféle, csak egyféle kell, ott van az RNS, és akkor ezzel mindent megoldottunk, hát nem annyira, de már ott van az RNS. Ez az agyagásán, ott van a fele, mind a három ott van, működik a RNS. Egy baj van, ami sokkal kettő, az első, ami a legnagyobb baj, hogy az RNS nem stabil. Ugye ott van az a nyomorult hidroxil csoport, ami olyan benzoxid, ribonukleik sarkod a DNS-ből hiányzik, tehát egy szem kis volt, tehát O meg A, ott lóri ezen az egyik ribozom, elkonosan a benzoxid ribozom, a ribozom az egyik alkotó részeket, és ez annyira aktívvá, annyira kémiailag aktívvá teszi ezt a molekulát, hogy a lebomlása igen gyorsá válik. Most az igen gyors lebomlás, ezt tessék azért, hogy napokban érteni, tehát egy mai kísérletnek, hát egy gyönyörűen, egy stabil. Igen, egy 100 000 éves korábbi kísérletet, tehát ez illetve néhány nap, ami eltűnik, hát ez nem tudott a megtalálni. Tehát meg kellett gondolni azt, hogy na jó, mi lehetett az RNS előtt? Valószínűleg az RNS előtt egy olyan jellegű molekula lehetett, ami nem ribózva. Tehát ezeket a nukleotidokat, adenozin, guanin, egyebek, nem egy ribóz köti össze, hanem ennél sokkal egyszerűbb ilyen kapocs, ahol ez a fajta furcsaság, tehát ez a fajta hidroxil csoport, ami ilyen reaktív, ez nem szerint. Ó, nagyszerűen megoldottuk a stabilitási problémát. Lehet várni 100 000 évig. Na ja, csak elvesztettük a katalitikus helyet. Tehát elvesztettük azt a pluszt, amire a cseh Nobel-díjat kapott a ribozimot. Tehát ezek után nem működik. Nem működik olyan gyorsan. Tehát az a baj, hogy itt egy olyan rendszerrel állunk szembe, amelyiket a jó és rossz tulajdonság egy nagyon-nagyon össze van most szervezve, tehát az ember, amikor az egyiket elkezdi játszani, akkor senki sem másik is elkezdi. Éppen ezért, hogy elemegi elkezdelések nem annyira azt preferálják, hogy kizárólag és csak az RNS volt a kezdetén az építő köve annak az elemi sejtnek, hanem azt mondják, hogy valószínűleg a kezdeti helyzet is már ennél sokkal bonyolultabb. Most a kockázatok is. Ez egy érdekes dolog. Valószínűleg a kezdet-kezdetén az RNS nem úgy nézett ki, mint valami más. Tehát nem 4 darab nukleotidból épült fel. Ennél valószínűleg jóval több volt. Akár 15-ből, lehet 20-ból, az is ötletemből. Sokkal több felesleges, furcsa nukleotid volt benne. Ugyanakkor az aminosavaknál, a fehérjéknél pedig azt tapasztalhatjuk a kezdet-kezdetén valószínűleg, hogy ez nem 20 aminosa volt, mint jelenleg, hanem ennél kevesebb. Utána egy divergens fejlődés indult. Az RNS-ek, amikor nagyon sokféle nukleotiddal rendelkeztek, akkor katalitikus tulajdonságaiban, enzim tulajdonságaiban sokkal fejlettebbek voltak, mint a mások. De máshol nem lehetnek ezek a mások. A fehérjék, amikor sokkal kevesebb aminosággal rendelkeztek, mint ma, enzimként sokkal rosszabbul működtek. De máshol itt könnyebben lehetett ők. Ugyanis kiderült, hogy fehérjéket is lehet máshol. Nem csak RNS, nem csak DNS, ha kicsit egyszerűbbek a fehérjék, lehet őket másolni. Vannak olyan kémiai kísérletek már, egy kétféle közöttük a Science Nature folyóiratokban, ahol fehérje másolásra is szóval. Tehát a kezdetén valószínűleg mind a két molekulát, sőt valószínűleg még további molekulák, amit azok a hibázók. Versenyeztek egymással azért, hogy vajon melyik leszik az igazi templát, és melyik leszik az igazi katalizátor. És a végén alakul ki a versenykutatásban az, hogy az RNS-ből, illetve az ebből kifejlődő DNS-ből lesz a templát, tehát lesz az a molekula, amit másolunk, és a fehérjékből lesznek azok, amit másolnak, vagy amit az egyéb folyamatokat gyorsítják, az enzim. Miért volt van? Hát látható, hogy a szokásos érv, amivel szoktak operálni, hogy azért katalizálja a fehérjét, azért gyorsítja a folyamatot, annyiféle aminosav van, és olyan sokféle kémiai dolgot tud csinálni, ez nem állja meg a helyét, mert valószínűleg korábban kevesebb lesz. A RNS-nél meg azt szokták mondani, hogy jaj, hát ott ilyen olyan kevés nukleotid van, hát az, amit tud csinálni valami kémiailag, hát az nem működik. De hogy nem működik, gyönyörű kísérleteket ki lehet találni, olyan kémiai formákat lehet RNS-re katalizálni, öröm és vizetben nem is álmod. Tehát ez sem. Mi lehet itt az igazi probléma? elgondoltuk néhányan, hogy elképzelhető az, hogy az igazi probléma nem annyira az építőkörezmény, mint az alapból adott. Amikor egy eremes elkezdi betekerni magát, tehát kialakul az a nagyon sajátos, egyébként nagyon sajátos szerkezet, ami egy eremesre jelentő, ne úgy tessék el, hogy az eremes mit minden kapcsolatban. Tehát ugye igen érdekes vállalatimezős szerkezetek vannak. Amikor elkezdi kialakítani ezt a szerkezetet, hogy csinálni. Talán mindenki tudja, hogy ide bázis párosodás van. Tehát vannak olyan bázisok, amelyek egymáshoz hozzá tudnak illeni, és ezek összepárosodnak. Amikor a fehérjék elkezdik a szerkezeteket kialakítani, ilyen egyszerű illesztési szabályok nincsen. Sokkal bonyolultabb folyamatról van szó, és a lényeg ennek az, hogy a fehérjéknél sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy hibás helyek maradnak. Tehát olyan részei maradnak meg a fehérjének, amelyik nem tudott rendeződni, az RMS-nél ennek a valószínűsége sokkal kisebb. Hogy jön ez az alapkérdés? Miről beszélek én? Miért mondom azt, hogy miért mondom ezeket a dolgokat akkor, amikor arról szeretem beszélni, hogy az RMS kevésbé tud katalizálni, kevésbé tud gyorsítani a folyamatokat, mint a fehérjék. Azért, mert hogyha hibás részek alakulnak ki egy molekulán belül, nem teljesen szabályos, ezek a hibás részek pontosan olyanok, mint azoknál az agyaversenek, amilyen korábban beszéltem, a csücskök. Sokkal inkább tudnak katalizálni. Ilyen a kémia, ilyen az élet a szervezet, meg ilyen a természet. Tehát a fehérjék nem annyira valószínűleg az építőköveik, mint inkább a szerkezetek miatt váltak egyedül alkalmazva a jelenlegi környéletben, abból a szempontból, hogy meggyorsítják a kémia folyamatokat a sejtek emberek. No, most már egészen a végén vagyunk, mert itt vagyunk a fehér evolúciónál, nevezetesen annál, hogy tulajdonképpen hogy is van ez a fenyérés szempontjából, hogyan alakultak akkor ki ezek a gyorsítók, ezek a katalizátorok. Hát természetesen a kezdetén nagyon kritikusak. Ugye valószínűleg mindenki tudja, kevés aminosavakból épülnek föl. Ha elképzelünk egy peptidet, az ugye kevés aminosavakból fejlődő ilyen mini fehérje, akkor már valami olyan dologhoz jutottunk, ami már a kezdetén is létrejöhetett. Magában a Miller kísérletben is nem csak aminósavak, hanem ilyen két aminósav együtt, ilyen dipeptid, vagy három tripeptid, ilyesmi is keletkeztek, hát ez már nem nagyon. Tehát a peptidek keletkezése előjelent. A probléma a következő. Addig, amíg egy peptid, egy ilyen aminósav lány, el nem ér egy olyan legalább 30-50 darabos méretet, nincs neki alakulat. Össze-vissza változik, tekereg, úgy tekereg, ahogy az oldat, az úzba, meg vonja, meg a környezetében, amik a követések vannak, amit akar az ember. Nincs neki semmi normális alakja, nem alakul ki egy szerkezetet. Már pedig, ha nem alakul ki egy szerkezetet, akkor semmiféle specificitással nem bírhat. Tehát nem képes semmi olyan reakciót katalizálni, amire ő kitüntetett, hogy jól lenni. Minden csinál, éppen ez is nem csinál. Nem jó utcásán. Tehát akkor kezdődött az igazán hasznos lenni ez a fajta szerkezet, amikor meghaladta ezt a kritikus méretet, tehát elérte az olyan 80-100 aminosav. Hát ez azért már nyugalmas a körülmény, hogy kellett, hogy ennyire összejöjjön, és akkor itt van már egy nagy kérdés, hogy hogy a fenébe állhat össze a ilyen, jó kérdés, tudjuk. De megint mondom, a biztonsági tartalék ott van, tehát persze. Mai hatékonyságú enzimek azok, amelyek ilyen nagy fertéleket igényelnek, vagy nagy fenéléket, hát hogyha megerősök kisebb hatékonysággal is, akkor persze kisebb méret is. Képzeljük el azt, hogy már elértük ezt a tartományt, hogy kb. 80 amelyen tartalmat. Mikor ez van? A következő történt, ezek még nagyon szép lények, ezeknek a fertéleknek van alakja. Nagy szép, pillanatok alatt kialakul, kicsi az egészet, gyorsan összetekerődik, összehajtolja magát a kémiai erő folytán, és beáll az alakja. Egy darab. Nem több. Semmiféle változatosság általában nincsen, ez olyan, mint egy ilyen kristály. Van neki egy ilyen ürege, hát már megfelelődik, hogy működik, egy ilyen belső sebe, az a belül az a molekula, amit hát el kell alapítani valamiféle kémiai módon, és ezek után ő nem változik meg, alig változik meg, vagy praktikusan nem is változik meg, és ebben a zsebben ugyanúgy, mint az a lufba, amiről beszéltem az agyagásságnak, megvan, hogy megtörténik az átalakulás. A probléma a következő. A mai enzimek, amik bennünk vannak, azok nem vannak. Azok nagyobbak, ennél nagyobbak, mozgékonyabbak. Éppen ezért, ha beül a molekula ezen a lufnak a közöttünk, akkor hát tudnak simulni. Körbe tudják ölelni, és ezáltal a specificitásuk megvalósul. Tehát csak azt az egyszer molekulát tudják körbe nyerni jó, amelyikre ők hatékonyan tényleg tudnak jól. Egy régi fenélyében ebben a nagy zsebben, amely semmi nem változott meg, akármilyen molekula, egy nagyon sok olyan molekula beülhetett, ami egyébként nagyon jó volt régen, mert ez egyébként kevesebb fenélyen elég volt, csak nem volt hatékonyan működés. Na, a probléma hogy a fehérje ilyen bonyolult helyet, tehát egy nagyobb bizonyos, ahhoz nagyobbnak kell lennie. Azért kell nagyobbnak lennie, mert a nagyobb szerkezet ad nekünk lehetőséget arra, hogy ilyen meg olyan alapok is felvegyenek helyesen. A baj csak az, hogy említettem előtt, hogy a fehérjét, a szerkezetüket nagyon nehezen alakítják. Kis fehérjének egyben, nagy fehérjének nagyon bonyolult. Tehát segíteni a mechanizmusnak kell a fehérjének, ami segíti az ilyen nagyobb méretű fehérjéket, a nincs meg a fehérjéket, éppen most ennek a pillanatban mindenkinek a szervezetében, hogy felvegye az alapot. Ezeket mondjuk stresszelőzőben. Ez az én közkutatási területem, erről nem foglalkozom. A fehérjéknek a problémája a következő is volt egyébként, hogy ilyenkor tehát, amikor még kipik, akkor még mered. Tehát, amit említettem, hogy az a pillanat süllyed, azt mondom mered, nem nagyon költi be a fejet olyan módon, hogy költi be olyan szükszátot, azt a lehetőséget látni alakítani. A nagyobb fehérjét, mint legfigyülisebb hajlékanyagban, éppen ezért szabályozható. Szabályzás csak hajlékonysággal valósítható meg a fehérjét jelenleg, legalábbis, de ezt most a társadalomban is. Nem működik egész egyszerűen a szabályzás, hiszen nincs mit megváltoztatni. Ha ott van egy darab tégla, mint a fehérje, hát hogyan lehet a szabályozni? Semmi, és ez mindig ugyanolyan. Az nem tudom megváltozni, akárhogy is csinálunk el. Tehát csak egy hajlékony molekulát lehet szabályozni, azon, hogy is bonyolultabb sejtünk lennének a mi sejteink, csak olyan fehérjékkel közelebb el, ami nagy, hajlékony, ezáltal, és ezért segítséget igényel az alapjában a kialakítása. Következő, és már régen el, a formatív. Nagyon nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy a fehérjék alapja, a mostani fehérjéknek a 30 ezer fehérjének körülbelül, ami a mi szervezetünknek alkotja, azoknak a fehérjének az alapja nagyon-nagyon kevés formára vezethető vissza. Primitív a forma világban. Egy labberendező, vagy italművész, egy undorban eltartulna az élővilágtól, mert nagyon kevés alapvető, most tessék, egy fontos kérdés, szó fontos, hogy alapvető formát tud felvenni a fehérjéknek ez a viszont gazdagsága, amit mi itt kitaláltunk, tehát amit az élő világ kitalált az evolúciósok. Miért van ez így? Azért, visszautalom még egy korábbi megállapításomnak, nagyon nehezen alakult ez alakult. Annyira örülök személyre, hogy végre megtalált egy olyan formát, hogy végre kialakulhatott bármi belőle, bármilyen alap, de szemesztik. A revolúció egy ilyen rábukkan, az így felhasználja, úgy felhasználja, szétvágja két kisebb része, és berakja egy nagyobb darab, megkettőzni, megháromszorozza. Tehát úgy variál el, mint a legóval, mert ez a típus. Végre rábújtam egy olyan formára, hogy egyáltalán hajlandó kialakulni. Ezt meg kell őrizni. Valószínűleg ez történt meg, és ezért van az, hogy olyan nagyon kevés fehérjék formációt találunk a fehérjék között. Azoknak a részletei persze változnak, ezért van ennyi a fehérje, de az alapvető váz, amire felépült, néhány száz. Néhány száz, tehát érdekes módon közel lehet ahhoz az alapvető vázak száma, amit alapvetően fel kell építsenek egy sejtet. Szóval most tényleg egy szükséges, vagy nem szükséges, valószínűleg nem, de mindesetre a nagyságnak az is. Chaperon. Hát erről már beszéltem. Chaperonoknak, gardedámoknak, tehát segítő fehérjéknek hívjuk, vagy szerkezeteknek, azokat a szerkezeteket, amelyek a fehérjék szerkezetének a kialakulását segítik. Tehát szóba került ez már, hogy tehát a bonyolult a fehérjéknek szüksége van ilyen segítségre, mert mind a mai napig megmaradt ez a védőrendszer, hogyha az ember ideges, vagy éppen lesült, vagy beugolt, vagy kábítószerezik, vagy bármi rosszat csinál magával az életkező világon, mint a társadalom bármi rosszat csinál vele, akkor a sejtjén is károsodnak, a fehérjén is károsodnak, és ezek a chaperonok, ezek teszik helyre. Bármilyen betegség esetén ezek mobilizálhatók, és a mobilizált végzőszerkezetek, chaperonok, stresszfehérjék, azok segítenek a fejlődésnek. Ez ma már egészen jó bizonyít a tudományos tény, és egészen sok dolog kell kezdeni kikísérletezni, többet is Magyarországon is, arra, hogy ezt a folyamatot tanulni magunkat elősítsük. Az utolsó, a fehérjének a szerkezetéről még egy szó, hogy nem általános számok lenni. Tehát nem általában ott a folyamat, hogy a fehérjék egymagukban, önmagukban, valamilyen nagyobb, kisebb formában, egy gyorsítottább formában nehezik reakciókat, hanem összetapadtak, úgymond oligomereket képez. Ezek az oligomerek nem csak azért voltak jobban, mert nagyobb szabályozást tettek lehetővé, mint a korábbi kisebb fehérjék, hanem azért is, mert nem tudott megszökni az ilyen nagyobb fehérje most már abból a kezdeti zsákból, abból a kezdeti sejtből, kezdeti falval határozott sejtből, kezdeti membránnal határozott sejtből, ami akkor felmerkezésre van. Ugyanis sajnos valószínűleg akkor még ezek a membránok lukasak voltak, tehát a megszökésnek kisebb molekulás esetén igenis volt lehetősége és jelentősége, ami egyrészt egy nagy probléma volt, mert ilyen módon a sejt soha nem tudott berendezkedni egy állandó égőre, egy állandó működésre, mindig variálva kellett. Másrészt viszont nagyon nagy szerencse volt, mert hogyha az egyik sejt kitalált valami új invenciót, a szimatokon belül megszökött volna, és egy szomszédos sejt, de így belül mondál, tehát így sokkal gyorsabban terjedtek az információk, mint jelenleg a különböző élőlények között. Most persze nem ezeket a dolgok információkat, amit az interneten éppen megy innen, vagy a film az első előkérben, ezeket említem, hanem az ilyen molekulális jelenlegokat. Épp az a bőzet, aki Karl Böhler, akit már emlegettek, csak nem mondták el a nevét, aki az agyvakfőnyéket felfedezte, az jött arra rá egy olyan néhány évvel ezelőtt közölte, hogy ha visszamegyünk, tehát ugyanígy a ribosomális RNS vizsgálatánál visszamegyünk néhány százezer, néhány százmillió élet, tehát jó sok élet, akkor nagyon hamar, pár milliárd év múlva elérkezünk oda, hogy nincs közös ős. Tehát ez a revolúciós fa, amit itt szoktak így áll, de azonban is volt, itt támogat minket a kínzon, tehát ilyen eukarióta, tetkarióta, arhebakarióta, ahogy mindenkeznek el, három színvel, ez megszűnik. Egy ilyen nagy masak lett az egész dolog, nem lehet tovább követni a dolgot. Tehát megszűnik a követhetőség határa. Miért? Nem azért, mert a távoli közben ész, hanem azért, mert elérkezünk egy olyan periódusra, amikor az egész föld genetikai állománya azonos volt. Olyan gyors volt a cseh, a különböző élőlények között a genom, a DNS-darabok, a nukleotidanok cseréje, hogy egyik élőlénynek sem volt hosszabb távon saját genetikai állománya, mindegyik megosztott a szinte négyedéket. Baromi izgalmas dolog, ez az igazi őserese volt, tehát ez az igazi olyan egy egység a Földön belül, amelyik még valószínűleg néhány százmillió vagy félmilliárd évig élhetett, ami a kezdeti élőlények kialakulását megelőzte, tehát minden invenció, ami valami csücskében fölnek előkerült, az egy idő után, most az idő alatt a százmillió is érteni, tehát egy rövid idő után elkerült a föld másik részére, és felhasználhatóan. No, hát én azt hiszem ezzel fejlődünk be az előadásomat, mert köszönöm a figyelmet. Mielőtt azonban még elhallgatunk és a kérdésekre formálnak a szót, azt hívom fel a figyelmet erre a két gondolatra, illetve a saját e-mail címemre. Ha valaki egyenlős, nem szeretne a kérdést, nyugodtan. Jó, elnézést kérek, igen, tehát egy kut diák akar lenni, pedig ami nagyon betűkkel. Az első oldalcím az a Chaperon, ami már előkerült, hogy a saját kutatásainkat foglalja össze. Ez a KUSZ diák, ez pedig azért lesz felülve, hogy nagy körülményben nagyon sok középiskolás van a teremben, és ez egy olyan kezdeményezés, amit papírra csinálunk a barátaimmal. A barátaim az ugyan 500 kutató benne, kezdői akadémikus, meg egy Nobel-díjas. És azt vállaltuk mindannyian, hogy aki középiskolás, vagy számosan idősebb, de mindenki középiskolás szerintem a lehetőben az. Tehát aki középiskolás, az és kutatni akar, az nyugodtan megkereseti bármelyikünket, és segítünk nekünk, hogy felveszik a labdarúgó, ha elég okos, vagy elég még kitartó, nem az okos, akkor annyi hülye tudós van is. Kitartás, csak a kitartás a lényeg. Tehát eléggé kitartó, és valamilyen értelmes dolgot tudunk csinálni, ne tessék csak ilyen gyökönni erre gondolni, vagy a közösség tudom már köszönni, a névészet, amit csak akarunk 2500 téma jelenleg. Határok túl is, Erdélyben, Amerikában, Ausztráliában, mit tudom én, hogy tehát rengeteg, érdemes ezt a honlapot meglátogatni, hogy minden rajta van, belőle a konferenciát, a központiaknak, és minden egyedül, amit hatékkal kívánok. Köszönöm a figyelmet.